kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük a 475. dicséret első versét, imádkozzatok és buzgón kérjetek.
Imádkozzatok és buzgón kérjetek. Bűnös voltunk, kért Uram, ó, ne vess meg! Tiszta szívet és szent lelket adj nékünk! Hallgass meg fiad nevébe, ó, ki!
A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Foglaljuk el helyünket. A gyászoló családokkal együttérző szívvel hirdetem, hogy az elmúlt héten búcsúztak szerettei, Tóth Ottó, 70 éves, és Bársony Lászlóné Varga Katalin, 93 éves testvéreinktől. A Szentlélek vigasztalását kérjük a gyászoló családok számára. Alapítványunk számára adónk 1%-át most is felajánlhatjuk, a kitöltésben, az adóhivatalhoz való eljuttatásban szívesen segítünk. Az alapítvány neve és adószáma ott van a liturgiás lapon. Gyülekezeti hétvégénket Mátraházára tervezzük június 3-ától 6-ig. Kérjük a testvérek szíves előzetes jelentkezését. Már 50-en ezt megtették, de kérjük a továbbiakat is. Most folytassuk az istentiszteletet a megkezdett dicsérettel, a 2. és 3. versét énekeljük. A 475. dicséretnek keressetek buzgón és megtaláltok.
Keressetek buzgón és megtaláltok. Téged keresünk, Uram, hogy bűnsátok, erőt ne vegyen mi rajtunk, légy nékünk. Égi hótunk, igazságunk, zörgessetek buzgón Isten ajtaján. Elfáradtunk, Uram, e világ zaján. Ó, nyisd meg az égi béke szép honát. Ott, hogy zenkessünk örök halleluját.
Hallgassuk meg Isten igéjét Máté evangéliuma 6. fejezetéből. Ezt mondja az Úr Jézus Krisztus. Vigyázzatok, a kegyességeteket ne az emberek előtt gyakoroljátok, hogy lássanak titeket, mert így nem kaptok jutalmat mennyei atyátoktól. Amikor tehát adományt adsz, ne kürtöltess magad előtt, ahogyan a képmutatók teszik a zsinagógákban és az utcákon, hogy dicsérjék őket az emberek. Bizony, mondom nektek, megkapták jutalmukat. Te pedig, amikor adományt adsz, ne tudja a bal kezed, mit tesz a jobb, hogy adakozásod titokban történjék. A te atyád pedig, aki látja, ami titokban történik, megfizet neked. Amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek a zsinagógákban és az utcasarkokon megállva imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony, mondom néktek, megkapták jutalmukat. Te pedig, amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál atyádhoz titokban. Atyád pedig, aki látja, amit titokban teszel, megfizet neked. Amikor pedig imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy bőbeszédűségükért hallgattatnak meg. Ne legyetek tehát hozzájuk hasonlók, mert tudja a ti atyátok, mire van szükségetek, mielőtt még kérnétek tőle. Amikor pedig böjtöltök, ne nézzetek komoran, mint a képmutatók, akik eltorzítják arcukat, hogy lássák az emberek böjtölésüket. Bizony, mondom nektek, megkapták jutalmukat. Amikor pedig te böjtölsz, kend meg a fejedet és mosd meg az arcodat, hogy böjtölésedet ne az emberek lássák, hanem atyád, aki rejtve van, és atyád, aki látja, ami titokban történik, megfizet neked. Isten tegye áldottá igéjét szívünkben, hogy a mai napon se csak halljuk a fülünkkel, hanem megértsük, befogadjuk, és gyümölcsöt teremhessen bennünk. Ezt kérjük most helyünkről fölkelve imádságban. Mennyei édesatyánk, köszönjük neked, hogy te vagy, és hogy mi tudhatunk rólad. Köszönjük, hogy nem kódolunk idegenként ebben a világban, hanem tudjuk, hogy te irányítod ezt az egész mindenséget, és te vagy az, aki nekünk is szerepet szántál a te csodálatos világodban, és ajándékul adod a napjainkat, hogy ezt a szerepet betölthessük. Látod minden nyomorúságunkat, ismered, mennyire kevés az erőnk, a bölcsességünk a mindennapokhoz. Látod, hogy mennyi minden információ és feladat zúdul ránk, mennyi nyomorúságban van részünk. Köszönjük, hogy hozzád fordulhatunk most. Köszönjük ezt a vasárnap délelőtti csendet, amelyben előtte tárhatjuk ki szívünket. Nagyon nagy szükségünk van a te tőled jövő szeretetre, örömre, békességre és az összes többi kincsre. Kérünk téged, tölts meg minket jelenléted áldásaival, Jézus Krisztusért, ami megváltónkért. Amen. Készüljünk az igehirdetés hallgatására a 650. ének éneklésével. Örvendjetek, mert Isten úgy szeret.
Halljátok meg a jó hírt, emberek! szok meg a jó hirtem.
Köszönjük szépen az ifjúság szolgálatát ma is, és az orgonánál is most egy ifjú szolgált neki is. Köszönjük szépen. Isten igéjét, testvéreim, amelyről szólni kívánok közöttetek, olvasom Máté evangéliumának 9. részéből a 14-es és 15-ös verset. Akkor oda mentek hozzá János tanítványai, és megkérdezték, miért van az, hogy mi és a farizeusok gyakran böjtölünk, a te tanítványaid viszont nem böjtölnek? Jézus ezt mondta nekik, gyászolhat-e a násznép, amíg velük van a vőlegény? De jönnek majd napok, amikor elvétetik tőlük a vőlegény, és akkor böjtölni fognak. Amen. Gyülekezet, foglalja el a helyét. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet! Ezen a héten, a szerdai nappal kezdődött meg a 40 nap, amelynek a végén találkozhatunk mi is a feltámadott Jézus Krisztussal húsvét ünnepén. Addig viszont, mint Krisztusnak a követői, 40 nap áll rendelkezésünkre, hogy felkészüljünk az ő feltámadásának az ünnepére. 40 nap, amikor lelkiképpen önvizsgálatot tarthatunk, felkészülhetünk. És ebben a felkészülésben az lehet a cél előttünk, az lebeghet előttünk, hogy közelebb kerüljünk Istenhez, és közelebb kerüljünk az embertársainkhoz is. Ez idő alatt dolgozhatunk azon, hogy az Istennel való kapcsolatunk egyre jobban, erősebb és kitartóbb legyen. Erre a felkészült várakozásra szeretne utalni az alábbi rövid kis történet, amelyet most felolvasok a testvéreknek. Több napos halászat után egy halászhajó közeledett a part felé a zsákmányával együtt. Amint a hajó közelebb ért a parthoz, a halászok nagyon figyelték azokat, akik a parton állnak. Közöttük szeretteik egy csoportja várakozott már rájuk. A kormányos a távcsővel látta, hogy ott van Bill felesége, Tom felesége és David felesége is. De az ő felesége nem volt a parton. Aggódva és nehéz szívvel indult hazafelé a domboldalon. Sietett. Távolról lámpafény szűrődött ki a házának az ablakán. Miután megnyitotta az ajtót, a felesége elébe futott, és ezt mondta. Tudtam, hogy ma fogsz érkezni, ezért itthon maradtam, vacsorát készítettem, és kitakarítottam mindent. Felkészülten várakoztam rád. Tehát igen, a felkészülés, vagy felkészült várakozás a húsvét örömhírére a számunkra is nagyon fontos. Felolvasott igénkben, lekciónkban Jézus három dologról tanít bennünket, amelyről elmondja, hogy hogyan is lehet Istennek tetszően, vagy Istennek helyesen végezni. Ezek a helyes adakozás, a helyes imádság és a lemondás valamiről, tehát a böjt. Ezek a dolgok által a mi kapcsolatunk is egyre erősebb lehet Istennel, hogyha ebben a 40 napos időszakban egy kicsit jobban odafigyelünk ezekre a dolgokra. Viszont nem szabad, hogy az legyen a cél számunkra, hogy ebben a három dologban mondjuk egyre jobbak, vagy egyre ügyesebbek, vagy egyre kitartóbbak legyünk. A fő cél az kell, hogy legyen, hogy szeressük Istent, és szeressük egymást is. Emellett pedig az, hogy újra és újra azon legyünk, hogy megújítsuk a kapcsolatunkat Istennel. És ez azért fontos ebben az időszakban, mert hogyha valakinek ez a célja, akkor a másik három dolog már igazából magától fog jönni, őszintén és teljes szívből. Az ilyen ember őszintén adakozik, őszintén fordul oda, figyel oda Istenre imádságban, és őszintén tud lemondani dolgokról Isten dicsőségéért. Próbáljunk hát mi is ez idő alatt közelebb kerülni egyre jobban Istenhez. Először is megnézzük azt, hogy hogyan is lehet Istennek tetszően adakoznunk. Másodszor azt fogjuk megnézni, hogy milyen is az Isten előtt kedves imádság. Harmadszor pedig arról szeretnék szólni, hogy valamiről való lemondás által hogyan is kerülhetünk közelebb Istenhez. Tehát hogyan is juthatunk egyre inkább közel hozzá. Ez a három dolog alapján 40 napos időszakunk alatt megvizsgálhatjuk mi is az életünket. Észrevehetjük azokat a dolgokat, amelyeken talán nekünk is változtatnunk kell. Mindhárom dolog Istenhez visz közelebb. Az Istennel való kapcsolatunkat mélyíthetjük el általuk. Tartsunk hát mi is ezek alapján lelki önvizsgálatot. Tehát először is nézzük meg, hogy hogyan is lehet adakozásunk Istennek kedves. Először fontos arról szólni, hogy ez a felolvasott igeszakasz a hegyi beszéd keretein belül hangzott el. És Izrael történetében van egy olyan szimbólum, hogy a hegy, bármelyik hegyről is legyen szó, vagy Isten hegyéről, az az Istennel való kapcsolatnak a szimbóluma. Tehát ez egyben utal arra is, hogy Jézus itt arról tanít, hogy hogyan is lehet egészséges és helyes kapcsolatunk az Istennel és egymással is. Az az Isten, akiről Jézus tanította ott a hallgatóságot, és amelyről ma is beszélünk, ő olyan Isten, aki nem csak mennyei édesatyánk, hanem a barátunk is szeretne lenni. Ezért a vele való kapcsolatban két nagyon fontos dolog van, a bizalom és az őszinteség. Ez a két dolog nélkül vele való kapcsolat sem teljes, nem lehet teljes. Ilyen szempontból nézzük az első dolgot, az adakozást, vagy az alamizsnát is. Jézus idejében az adakozás, vagy más szóval a szegényebb sorsúakon való segítés egy olyan jó tett volt, amelyet még a rabbik is tanítottak a nép között, hogy ezt szükséges vagy fontos végezni, hiszen Isten előtt kedves, hiszen ez is egyfajta lemondás a nem esett célért, vagy a jó érdekében. Sajnos abban az időben is voltak olyanok, akik ennek a tudatában mégsem őszintén végezték ezt az adakozást. A görög szó, amit ezekre az emberekre használ itt a Szentírás, úgy hangzik, hogy hipokrita, és ez annyit jelent, hogy képmutató ember. Ez olyan ember, aki azért teszi a jó cselekedeteit, vagy azért próbál jónak mutatkozni, mert saját dicsőségét akarja ezzel fényezni. Nem azért teszi, hogy Isten előtt kedves legyen, nem azért, hogy embertársain segítsen, hanem egyszerűen a saját érdekéért, a hogy elismerést szerezhessen. Ez a hívő tehát úgy segít valakin, hogy azt fontos, hogy mások is lássák, hogy lássák rajta, hogy ő milyen nagy lelkű. És nagyon találóan fogalmaz Jézus, hiszen mindhárom esetben, ha az adakozást, ha az imádságot, ha a böjtölést nézzük, azt mondja, hogy aki itt cselekszik, már itt a földön megkapta a jutalmát. Tehát az ilyen képmutató embernek az a jutalma itt a földön, hogy megkaphatja azt a hamis elismerést, amire vágyott. Viszont mégis ott van az a szomorú gondolat is emellett, hogy ez azonban nem visz közelebb bennünket se egymáshoz, se Istenhez, sőt, hogy inkább eltávolít tőle. De ezzel szemben Jézus elmondja az igén keresztül, hogy hogyan is helyes adakoznunk. Egy keresztény embernek hogyan is helyes vagy Istennek tetsző az adakozása. Erről azt olvashatjuk, hogy ne tudjon róla a bal kezed, hogy mit tesz a jobb. És ez talán elsőre furcsán hangozhat, pedig nem arra utal, hogy amikor jót teszünk, vagy adakozunk, vagy valakinek segítünk, akkor csukjuk be a szemünket. Teljesen ettől eltekintve az értelme annyit jelent igazából, hogy saját jótettünkön kívül kell magunkat helyezni. Tehát teljesen függetlenítenünk kell magunkat attól, amikor segíteni szeretnénk valakinek. És aki így tud tenni, hogy nem embereknek teszi ezt a jó cselekedetet, hanem Isten dicsőségére, hogy csak Isten és ő tudjon róla, ő már tudja úgy végezni ezt, hogy semmilyen hátsó szándék nincs az ő cselekedetében. És így meg tudja őrizni ez az adakozás is a tiszta jellegét. 40 napos időszak alatt elénk is nagyon-nagyon sok ilyen alkalom kerülhet, vagy nagyon sok olyan alkalmat küldhet Isten, amikor is szükség lenne arra, hogy mi adakozzunk. Elég mondjuk arra gondolni, hogyha oda jön hozzánk egy rászoruló, hogy segítsünk rajta. Mert ott van mögötte, hogyha segítünk ezen a rászorulón, nagy valószínűséggel csak mi fogunk erről tudni, és Isten. És Jézus pontosan ezt mondja, hogy ez bőven elég. Ettől több nem is kell, hiszen ez is egyfajta lemondás. Lemondunk a saját dicsőségünkről, segítünk az embertársunkon, és Isten dicsőségére végezzük mindezt. És akadhat még felkészülési idő alatt még nagyon-nagyon-nagyon sok alkalom, amikor adakozhatunk, ilyenek a missziós jellegű szolgálatok. De azt sem szabad elfelejteni, hogy akkor is gondoljunk erre vissza, amikor egy testvérünk jön oda hozzánk, hogy segítségünket kérje. Sok ilyen helyzetet adhat elénk Isten, de aki így tud adakozni, azt már nem érdekli, hogy mit gondolnak mások, nem érdekli más véleménye vagy más megítélése, hanem egyedül csak az, hogy Isten látja ezt. Tehát az ilyen ember tud Isten előtt adakozni. Láthattuk, hogy hogyan is, vagy miként is lehet Istennek kedves az, amikor mi adakozunk, vagy segítünk valakin. Másodjára nézzük meg, hogy hogyan is lehet Isten előtt helyes a mi imádságunk. Jézus idejében az imádság olyan gyakorivá vált a zsidóság között, hogy szinte már-már akaratlanul is eszükbe jutott, hogy bizonyos helyzetekben imádkozzanak. Voltak pedig, akikbe már szinte belerögzült ez az imádkozó testtartás is. És természetesen ilyenkor hajbókoltak, vagy ilyenkor tették a dolgukat, de nem őszinte szívből tették ezt sokan, hanem sokszor akkor, amikor az érdekük éppen úgy kívánta. Ugyanez a képmutató ember mutatkozik meg ebben a magatartásban is. Az az ember, aki mosolyog, megmarad a jó cselekedeteinek a látszatánál, vagy cselekedeteinek úgymond a ceremóniájánál. De tudjuk, hogy ezáltal sem kerülhetünk közelebb Istenhez, hiszen ez is az emberért van. Lehet, hogy embereket meg tudunk így nyerni, lehet, hogy embereknek fogunk tetszeni, de Isten viszont a szívünket vizsgálja. Ilyenkor sajnos az ember, amikor így tesz, a saját érdekébe állítja az imádságot, amelyet igazából csak Istent illetné meg. Jézus ezzel szemben teljesen más tanít itt is. És nem akart szembe menni a zsidóság törvényével, amelyet az imádkozással kapcsolatban mond, hanem pont azért jött, hogy ő helyesbítse vagy kijavítsa ezt. Mert fontos tudnunk, hogy az imádkozás által is, a 40 napos időszakunk alatt is, azért fontos, hogy ezt megtegyük minél többször, hogy találkozzunk imádságunkban is, belső szobánkban Istennel. Jézus így ír az imádságról, te pedig, amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál atyádhoz titokban. Itt nem arról van szó, hogy Jézus azt tanítaná, hogy a magányos imádság, vagy az egyedüli imádság az jobban működne, mint amikor közösségben végezzük ugyanezt. Ugyanúgy lehet áldásos az is, és ez is. Nem sokkal inkább ez a belső szoba, ez inkább arra akar tanítani bennünket, hogy itt tudjuk igazán gyakorolni azt, hogy minden hátsó szándékot vagy dicsekvési vágyat a háttérbe tudjunk tenni, hiszen a belső szobánkban csak mi vagyunk ott és Isten. És itt szintén itt előjön egy önmegtagadás, hiszen ilyenkor ismételten háttérbe szorítjuk magunkat, és teljes valónkkal oda tudunk figyelni Istenre. Tehát ezért fontos ez a belső szobában való imádság. És az igénk még ezt is mondja az imáról. Tudja a ti atyátok, amire szükségetek van, mielőtt kérnétek tőle. Tehát nem szabad azt sem elfelejtenünk, ez a 40 nap alatt, amely húsvétig még hátra van, vagy már igazából egy kicsit kevesebb is, hogy egy olyan atyához imádkozunk, amikor őt keressük fel, aki tényleg mennyei atyánk, vagy ahogy mondtam is, a barátunk szeretne lenni. Egy olyan atya, aki sosem unja meg azt, hogyha újra és újra ugyanazokkal a gondokkal lépünk elé, hiszen ismer minket, ismeri az életünket, és azt is tudja, hogy mik azok a bűnök, vagy mik azok a nehézségek, amelyek közénk és Isten közé állnak. Gondoljunk a farizeus és a vámszedő imádságára példaként. A farizeus azért imádkozott, hálát adott Istennek, hogy ő nem olyan bűnös, mint a vámszedő. A vámszedő viszont elismerte a bűnös voltát, és Istennek mindezt megvallotta. És így el tudott indulni egy olyan úton, amely a változás felé vezet. Mi is így vizsgáljuk meg az életünket, hogy melyik az a része, amelyen változást szeretnénk elérni, amelyen látjuk, hogy ez így nem jó. És ezt mi is Isten elé tudjuk vinni a mi belső szobánkban. Így mi is eljutunk arra a pontra, hogy valamin változtatni kell, és Isten ehhez valószínűleg fog elég erőt adni, hogyha kérjük őt. Láthattuk hát, hogy miért fontos az imádság is az adakozás mellett a húsvétig hátralevő 40 nap alatt. Harmadszor pedig arról szeretnék szólni, hogy a lemondás, vagyis a böjtölés által hogyan is kerülhet az ember egyre közelebb Istenhez. És először ehhez nézzük meg, hogy mit is jelent a böjt szó. Mi jut először is az eszünkbe róla, amikor ezt meghalljuk? Nagy valószínűséggel az első válaszok között az lenne, hogy egyfajta lemondás valamiről egy időszakra kiterjedőleg. Hogyha egy sztereotípia választ várnánk, akkor valószínűleg azt kapnánk, hogy Nem szabad ilyenkor húst tenni, vagy húsról való lemondás. A böjt egy olyan emberi kultúrába ivódott jelenség, amely még más kultúrákban is megtalálható. Például a keleti népek között is több ilyen aszkéz is van, amely általában inkább arra fekteti a hangsúlyt, hogy a földi vágyakat, az élvezeteket, az ételeket háttérbe szorítsák saját maguk miatt. De feltehetjük a kérdést, hogy vajon ez számít-e a Biblia szerint böjtnek? Ez jelenti-e valójában ezt a kifejezést? Szentírásban nagyon sok helyen találkozhatunk a böjtöléssel. Jézus Krisztus is 40 napig a pusztában volt, és gyötörte magát. És ilyenkor általában az ételtől, az italtól megvonták magukat a zsidó néptagjai, megszaggatták a ruhájukat, zsákruhát öltöttek, és beleültek a hamuba, vagy a fejükre hamut szórtak. Ezekkel járt ez a tevékenység. És Izrael népében többször is megtalálható volt ez, mint egyfajta segélykiáltás Isten felé. Egy segélykiáltás, vagy bűnvallás. És igényből kiderül, hogy ezt a böjtölést is lehetett akkoriban öncélúan vagy képmutatással végezni. Ilyenkor az emberek az arcukon mutatták, hogy milyen nagy fájdalmakat élnek át, hogy éppen valamit megvontak maguktól Isten dicsőségére. És mindezt úgy csinálták, hogy lássák más emberek. Tehát szintén a képmutató ember ezt is a saját szolgálatába akarta állítani. Másik felolvasott ige szakaszunkban, textusunkban azt láthattuk, hogy keresztelő Jánosnak a tanítványai keresték meg Jézust. És kérdőre vonták, hogy ő tanítványai miért nem böjtölnek, amikor mások pedig ezt teszik. Ráadásul jó kedvük is van. És Jézus ekkora szomorúságot és az örömöt állítja egymással szembe. Azt mondja, hogy szomorkodhat-e a násznép, hogyha a vőlegény velük van. Abban az időben a zsidóságnak ezt a gyakorlatát, a böjtöt mindig egy szomorúság, bűnvallás kísérte, és ezért furcsa volt, hogy a tanítványok meg miért boldogok. De Jézus azt mondja, hogy nem volt semmi okuk arra, hogy szomorkodjanak, hiszen velük volt a vőlegény, tehát maga Jézus, ezért nem volt semmi okuk arra, hogyha meg is vontak valamit maguktól, hogy Istenhez közelebb kerüljenek, hogy szomorúságra adják a fejüket. Ráadásul azt is mondja Jézus, hogy amikor ezt tanítja ezzel a lemondással kapcsolatban, hogy amikor ezt végezzük, annak az érdekében, hogy közelebb kerüljünk Istenhez, akkor az arcunkon ne látszódjon, sőt mosolyogjunk, illatosítsuk be a hajunkat. Tehát itt sem az legyen a lényeg, hogy mások lássák, vagy mások tudjanak róla, hanem elég az, hogyha a mennyei atyánk tud róla. Hogyan is végezhetjük hát ezt a lemondást helyesen? És itt is szintén úgy, hogyha mi is a saját életünkben egyfajta lelki önvizsgálatot tartunk. Megnézzük az életünknek a részeit, megvizsgáljuk, és akkor észrevehetjük azokat a pontjait, amelyek távol tartanak bennünket Istentől, amelyek az Isten és a mi kapcsolatunkat tönkre teszik, vagy elébe állnak. És mivel ezek általában olyan dolgok, amelyeket szívesen végzünk, vagy szeretünk, legyen az akár egy hobbi, egy szórakozás, vagy tényleg bármi, hogyha arra adjuk a fejünket, akkor ez bizony az ettől való megválás lemondással fog járni. És ez a lemondás pedig nehéz, mert mi ezt a dolgot szeretjük, és nehezen válunk meg tőle. És ez egy nehéz út, hogyha ezt eldöntsük magunkban, hogy azért, hogy Istennel helyreálljon a kapcsolatunk, hogy ezt a háttérbe szorítjuk. De már, hogyha valaki felismeri azt, hogy mi is az életében ez a pont, ez a dolog, amely Isten is közé áll, már szintén elindulhat egy olyan úton, amelynek a végén Jézus fog várni rá, hiszen ő mellette lesz abban, hogy ezzel a tevékenységével szakítani tudjon Istennek a dicsőségéért. Fontos leszögezni, hogy a Bibliában ez a böjt sosem egy olyan dolog volt, amelyet Isten előírt volna a nép számára. Sosem adta parancsba, hogy ezt végezzék, és sosem azért mondta, hogy azért adta az embereknek ezt a lemondást, hogy próbára tegye mondjuk a hitüket, hanem egyszerűen csupán egyfajta lehetőségként adta a népnek. Lehetőség, amellyel közelebb kerülhet az ember Istenhez. A héber kifejezés a böjtre, amely a cóm igéből származik, ez sem arra utal, hogy önmagunkat sanyargatjuk, és mint egy kitüntetésként kitűzzük ezt a ruhánkra, hogy más is lássa, hanem inkább egyfajta felajánlás vagy lemondás annak érdekében, hogy közel kerüljünk az Úrhoz. És az is jó, hogy aki mindezeket nem tudja őszintén végezni, nem tudja tiszta szívből végezni, Isten ezeknek is adott egy másik fajta lehetőséget, amelyet a Szentírásban Ézsaiás próféta könyvében olvashatunk. Nekem az olyan böjt tetszik, amikor leoldod a jogtalanul fölrakott bilincseket. Ki bontod a járom köteleit, szabadon bocsátod az elnyomottakat, és összetörsz minden jármot. Oszd meg a kenyered az éhezővel, vidd be a házadba a szegény hajléktalant. Ha mesztelent látsz, ruházd fel, és ne zárkózz el a testvéred elől. Itt ilyen nagyon nagy dolgokról hallhatunk, mint az adósság elengedése, megbocsájtás a másiknak, egy hajléktalannak a segítése, vagy szegényeknek a segítése. Mind-mind különleges olyan dolognak hangzanak, amelyek szokatlanak, amelyeket általában az ember nem szívesen szokott végezni. Mert az ige azt üzeni ezen keresztül számunkra, hogyha mi nem tudjuk ezt a lemondást őszintén végezni, csak mondjuk a saját dicsőségünkre, vagy még úgyse, akkor inkább ne tegyük, hanem úgy tartsunk böjtöt Istennek, hogy az időnkből mondunk le. És olyan értelemben, hogy olyan dolgokat teszünk, amelyeket általában nem tennénk. Amelyeket általában vagy négyszer-ötször is meggondolnánk, hogy megtegyük. Azért is mond a próféta itt ilyen nagyon-nagyon drasztikus kijelentéseket. Hiszen, hogyha egy ember lemond a saját idejéből és segít másokon, így valamennyire az adakozáshoz is kapcsolódik ez a rész, akkor ezáltal indulhat el a változás útján, és ezáltal kerülhet közelebb Istenhez. Tehát ez szintén az ő lelki épülésére válhat. Testvéreim, használjuk fel mi is ezt a előttünk álló kevesebb mint 40 napot, egészen húsvét ünnepéig, amikor is nem a meghalt, hanem már a feltámadott Jézus Krisztusra emlékezhetünk. Legyen nekünk is az adakozásunk, az imádságunk és a lemondásunk Isten előtt kedves. Tanuljuk meg mindezt Jézustól, hogy hogyan is végezhetjük mindezt Istennek tetszően. És ne feledjük azt sem, hogy ne az legyen ebben az időszakban előttünk a fő célunk, hogy egyre jobbak legyünk adakozásban, imádságban vagy lemondásban. A fő célunk az legyen, hogy Istenhez akarjunk közelebb kerülni. És akinek ez a célja, akit ez a cél vezérel, az már ezt a három dolgot őszintén és tiszta szívből fogja végezni. Amen. Testvéreim, Isten tiszteletünkre válaszképpen énekeljük a 605-ös számú énekünket valamennyi versével a Barna énekes könyvünkből. 605-ös énekünk első versszaka így kezdődik, mint szarvas hűs vízforrásra. Testvéreim, fejünket meghajtva imádkozzunk. Drága Urunk, mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy felkészülési időt adsz nekünk, hogy lelkiekben felkészüljünk arra, amikor emlékezünk a te szent fiadnak feltámadására, az értünk hozott áldozatára. Köszönjük, hogy nem kell, hogy szomorúak legyünk, nem kell, hogy komor arcúak legyünk, hiszen feltámadott Krisztus lehet mellettünk ma is. Köszönjük neked, hogy ezt a reménységet elküldted nekünk. Köszönjük, hogy erre mindig emlékezhetünk. Add, Urunk, hogy egyre közelebb akarjunk kerülni te hozzád. Add, hogy ebben tudjunk Jézus szavaira is hallgatni, hiszen ő megtanított bennünket, hogy hogyan is imádkozzunk hozzád, hogyan is adakozzunk másoknak, vagy hogyan is mondjunk le dolgokról azért, hogy közelebb kerülhessünk te hozzád egyre és egyre jobban. Köszönjük az ige útmutatását, és köszönjük, hogy a jövőnket is te igazgatod. Kérünk, Urunk, áld meg azokat, akik most szomorúságot vagy gyászt hordoznak a lelkükben. Áld meg azokat, akik magányosak és egyedül vannak, azokat az idős testvéreket, akik nem tudtak eljönni, vagy esetleg betegségtől szenvednek. Te enyhítsd a szívüknek, vagy a testüknek a fájdalmát, legyél mellettük, és kérünk, Urunk, hogy őket is ugyanúgy töltsd el a te szent lelkeddel, és ezzel adj nekik vigasztalást. Köszönjük neked, Urunk, a sok lehetőséget, amelyet adsz nekünk. Köszönjük a szolgálatot, fiataloknak is a szolgálatát, és köszönjük ezt a gyülekezetet. Kérünk, áld meg a gyülekezetünk minden egyes tagját, áld meg lelkipásztorunkat és családját, és add, hogy az igéd vezessen bennünket minden nap. Jézus Krisztusért hallgass meg az imádságunkat, amelyet elmondunk egy csendes percben. És most mondjuk el az Úrtól tanult imádságunkat. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. És most, testvéreim, foglaljuk nemzetünket is imádságba, elénekelve közösen a himnuszt.
Isten áld meg a magyart, jó kedvel, bőséggel, nyújts feléje védő kart, ha küzd ellenséggel. Ma sorsa, kit régen tépp, hozz rávig esztendőt. Te már e nép a múltat s jövendőt.
Az Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Gyülekezet, foglalja el a helyét, és énekeljük közösen záróénekünket, 462-es számú dicséretünket valamennyi versével. 462-es számú dicséretünk első verse így kezdődik: Csak vezess, Uram, végig, és fogd kezem.